Imádkozzunk. Urunk Istenünk, ezekben a nehéz időkben, amikor annyi szomorúság, annyi kísértés, annyi gond van az emberek életében, kérünk valóban Te fogd a mi kezünk. Valóban Te légy az, aki átölelsz minket, Te légy az, aki karjaidba veszel és felemelsz minket. Mert magunktól olyan sok mindent tönkreteszünk és elrontunk, de Te veled győztes életet élhetünk. Urunk Istenünk, kérünk légy itt közöttünk most, amikor a Te igédre figyelünk. Légy itt a Te szent lelkeddel, nyisd meg a szívünket. És ott, hogy ne csupán az igének hallgatói, hanem valóban megtartói is legyünk. Amen. Kedves testvéreim, bevezetésként szeretnék nagyon röviden néhány apró kis élményt elmondani az elmúlt hetemből, csak azért, hogy lássuk, hogy mennyire aktuális az az ige, amit választottam. Előttem van így most egy édesapa, akivel nemrég beszélgettem, akinek a fia hajnali 3 órakor ment haza, 13 évesen teljesen szétfagyva, és a szülei már nagyon-nagyon féltek, hogy mi lehet vele. És ez az édesapa, hogy ott ült előttem, látszott rajta, hogy teljesen reménytelennek és kilátástalannak érzi az életét. Elmondta, hogy mostanában egyre több anyagi problémájuk van, egyre nehezebben tudnak megélni, egyre nehezebben tudnak a kamaszodó gyerekkel szót érteni, egyre kevesebb az idő és egyre kevesebb a türelem. Ez az ember úgy érezte, hogy valóban ellankadt a keze, megruskadt a térde, és nagyon-nagyon elgyengült mindene. Nemrég olvastam egy lelkésztőnek a cikkét, aki elmondta, hogy egy szeretett szolgálatot tart fenn az a gyülekezet, ahol ő szolgál, és a szeretett szolgálatnak az alkalmazottai szinte minden nap sírva mennek haza. Annyira rájuk nehezedik az a nagyon sok fájdalom, az a sok nagyon sok szomorúság, gyötrelem, amivel találkoznak a nap folyamán. Az a rengeteg nélkülöző ember, az a rengeteg szomorúság. Vagy éppen a mai napon Isten tisztelet után jött hozzám oda egy középkorú hölgy, és elmondta, hogy nem tudja feldolgozni az édesanyjának a halálát, pedig már több mint 6 esztendő eltelt azóta, és teljesen úgy beszélt róla, mintha néhány hete történt volna mindez. Közben tönkrement a párkapcsolata, anyagi nehézségei vannak, és ahogy néztem, ahogy ott állt és ott sírt, láttam, hogy újabb ember, akinek valóban meglakadt a keze, megroskadt a térde, aki nagyon nehezen tud haladni az élet útján. És a mai igénknek, amit hallottunk Isten tiszteleten az első mondatára gondolunk, akkor föltehetjük a kérdést, hogy vannak-e ma reménykedő emberek. Hiszen arról olvastunk, hogy a nép reménykedve várt Jézus Krisztusra. Reménykedve ment el keresztelő Jánoshoz hallgatni az igét, és ma olyan sok a reménytelenség. Így szeretném felolvasni a zsidókhoz írt levélnek egy részét a 12. fejezetből, 12. verstől, így szól, ezt írja a zsidókhoz írt levél szerzője. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Amen. Kedves testvéreim, ha csak ezt a néhány nagyon-nagyon rövid, és tényleg az elmúlt néhány napban engem ért hatást vesszük alapul, hogy hozzáveszük azokat a élményeket, amivel a testvérek is találkozhattak, amivel lelkész úr is találkozhatott az elmúlt héten beszélgetések közepette, akkor látjuk, hogy valóban nagyon sok a lankadt kéz, és nagyon sok a megroskadt térdű ember. Jól tudjuk, hogy a levél szerzője itt elsősorban nem különböző testi problémákról beszélt, hanem arra lelki állapotról, amikor az ember úgy érzi, hogy teljesen összetört, hogy teljesen kilátástalan és reménytelen az élete. És nagyon könnyen lehetne itt egy olyan igehirdetést tartani, hogy hát ez nagyon rossz, éljen, akkor kezdjünk el mindenkin segíteni. Pedig én most egy picit vissza szeretnék lépni, mert a mi feladatunk nem pusztán az, hogy segítsünk az ilyen embereknek, hanem az, hogy ne legyen annyi roskadt kéz és ellankadt végtagú ember. Valahol az lenne a feladatunk nekünk keresztény embereknek is, hogy ne okozzunk lelki és testi töréseket a másik emberben. Hogy ne az legyen, hogy amikor már teljesen tönkrement a másik ember, mert annyit bántották a többiek, akkor utána próbálunk segíteni. Ne pusztán egy kórház legyünk, ahova be lehet jönni, amikor már minden tönkrement, hanem előbb próbáljunk meglépni. És mennyi fájdalom és mennyi gonoszság van, eszembe jut a kislányom, aki sírva jött haza, mert ilyen kis ajándékozás volt egy katolikus iskolában, és a másik azt a kis ajándékot, amit a jó szívvel vitt neki, egyszerűen kinevette, és azt mondta, hogy ez micsoda. Mennyi sebet okoznak már a kisgyerekek is egymásnak. És milyen jó lenne ezeket megakadályozni, ezek ne hassanak ki egy életre egy-egy gyermeknek a lelkébe. Milyen jó lenne egy olyan világban élni, ahol nincsenek ezek a fájdalmak és ezek a sebek. Ahol nem pusztán olyan emberekkel találkoznánk, akiket mások már tönkretettek. És egy picit most önmagunkra nézünk, akkor elgondolkozhatunk azon, hogy mi kinek a térdét, a kezét tettük tönkre, vagy törtük szét, kinek a lelkét sebesítettük meg. Igaz-e az, hogy köztünk, keresztények között nincsenek ilyen hatások? Amennyire én látom az egyházunk életét, akár felsőbb szinteken, elég szomorúan tudom mondani, hogy sajnos ott is nagyon komoly harcok vannak. Nagyon komolyan teszik tömre emberek egymásnak a hitét, egymásnak a lelkét, a szívét. Látok embereket, akik ebbe teljesen belefáradnak, akik teljesen tönkre mennek, mert mi keresztények sem vagyunk képesek valóban az Isten akarata szerint élni. Nézzük meg, hogy milyen tanácsokat, milyen útmutatásokat ad a zsidókhoz írt levél szerzője nekünk. Először arról ír, hogy törekedjetek mindenki iránt békességre és szent életre. Mi talán úgy vagyunk vele, hogy békességre törekszünk azok iránt, akik körülöttünk vannak, de azért mindenki iránt nem. Érdekes ez a felebarát szó, hogy hogyan értelmezték a zsidók, és hogyan értelmezi utána a kereszténység. A zsidóság azt mondta, hogy felebarát az, aki az én népemhez tartozik. Ezért tudta akár a zsidó pap is átlépni az úton fekvő embert, akit összevertek, mert nem az ő népéhez tartozott. Neki szolgálatnak kellett mennie, nem foglalkozott vele. Azt írja, hogy mindenki iránt. Tudunk-e békességre törekedni azok iránt is, azok felé, akikre talán haragszunk, akik talán megkeserítik az életünket. Mert ezek a dolgok, a békétlenség, az állandó veszekedés, a feszültség, ez bizony kimeríti az embernek a testét és a lelkét, és teljesen összetörik. Tudunk-e így várakozni a hozzánk érkező Úrra, hogy békességben élünk azokkal, akik körülöttünk élnek, hogy békességben élünk házastársunkkal, gyermekünkkel, szüleinkkel, még akkor is, ha nem könnyű, és ez nem életkortól függ. Ismertem olyan 50 éves embert, aki egyszerűen nem bírta elviselni a 70-valány éves édesapját, tényleg nem volt könnyű természete, de 50 éves korban is ott lehet az ember életében, szóval nehezen bírom az idős szüleimmel a békességet hordozni. Tudunk-e mi a békességre törekedni? El tudjuk-e hinni, hogy nekünk olyan urunk van, aki azt mondja, hogy boldogok a békét teremtők. Ez egy nagyon-nagyon fontos ebből a mai igéből a békességre törekvés, utána pedig a szent életre törekvés. Ez egy nagyon nehéz dolog. Nagyon sokan ezt lerázzák azzal, hogy hát szentén nem lehetek. Nagyon sokan mások azt gondolják, hogy szentek ott voltak a katolikusoknál, egy rosszul értelmezett elgondolás szerint. Tudunk-e mi azt, hogy én Istenem szent szeretnék lenni? Szent az, hogy hozzád tartozom. De ez meg is látszik rajta. És sokszor talán könnyen átsiklunk, és azt mondjuk, hogy hát vannak rossz tulajdonságaim, hirtelen arabú vagyok, vagy egyéb ilyen dolgok, vannak, akik talán azzal is, hogy nagyon sokat káromkodik, vagy bármi mással. Tudunk-e a szent életre törekedni? Tudjuk-e azt mondani, hogy Uram, én szeretnék egyre inkább hozzád hasonló lenni. Tudom, hogy soha nem leszek olyan, de szeretnék rád hasonlítani. Szeretnék békében élni, és szeretnék szent életre törekedni. Vagy folytatja, ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől. Van egy mondás, amit én nagyon-nagyon szeretek, remélem jól értik majd a testvérek, hogy ketten dolgozunk azért, hogy nekem örök üdvösségem legyen, az Isten és én. Sokan azt mondják, hogy a katolikus teológiának az ilyen egyik munkálkodása, pedig nem. Ezt úgy szoktam folytatni, az Isten mindent megtesz, hogy sikerüljön, én meg mindent megteszek, hogy ne sikerüljön, de az ő kegyelme az, hogy mégis megmaradok. Mert látom a saját életemet, látom az indulataimat, látok nagyon-nagyon sok mindent, hiába próbálok törekedni, de az Isten kegyelme az, ami megtart. És ettől nem szabad elhajolni. Az Isten kegyelme soha nem fog elhajolni tőlünk. Akármilyen mélyre süllyedünk, akárhova is kerülünk, az Isten kegyelme az utánunk jön és megragad minket. De az ember olyan könnyen elhajol tőle. Olyan könnyen elhajolnak, ahogy beszéltünk, akár az érettségi utánat, vagy a konfirmáció után a diákok, az egész Istennek az ügyétől, az evangéliumtól. Milyen sokan vannak, akik elhajolnak az Istennek a szavától, és ez nem véletlen, mert van valaki, van egy rettenetes ellenfelünk a sátán, aki tudatosan erre törekszik. Akinek ez az élet célja, hogy minket az Isten kegyelmétől és szeretétől elfordítsa. Persze nem látványosan, nem azt mondja, hogy gyere ide és elkárhozol, hanem egészen másik, apró dolgokkal próbál napról napra éket verni. És jól tudjuk a természetből is, hogy az apró dolgoknak milyen ereje van. Amikor egy vízcsepp állandóan egy kőre csöpög, hogy hogyan tudja kimélyíteni azt. Vagy hogyan tud a repedésbe befolyó víz sziklákat szétrepeszteni. Így próbálja meg a kételkedést, a hitetlenséget a mi szívünkbe is belecsepegtetni, de nem szabad elhajolnunk az Istennek a kegyelmétől. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy a kegyelmétől. Mert az Isten kegyelme azt jelenti, hogy akkor is szeret az Isten, ha én elhajlok tőle, elfordulok tőle. Úgy, hogy a tékozló fiú példázatában messziről látja, hogy jövök, vár rám, mert szükségem van én rám. Nem azért, mert nem lenne meg nélkülem, hanem azért, mert annyira szeret. Ebben a világban, ahol ennyi fájdalom és ennyi nyomorúság van, tudunk-e megerősíteni beteg embereket, lelkeket, szíveket? Tudunk-e békességet teremteni? Tudunk-e szent életre törekedni? Tudunk-e Isten kegyelmébe belekapaszkodni? Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor jön egy nagyon szomorú dolog. Azt írja, hogy ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. A keserűség az egy rettenetes dolog az ember életében, és a mai magyar társadalomnak talán ez a legnagyobb problémája. A keserűség ott van az életünkben. Nemrég olvastam, hogy Magyarország mindenféle felmérés szerint a 37. leggazdagabb és legjobb állam. És mégis mennyi keserű ember van? Megdöbbentő, 10 emberből a statisztikák szerint talán egy mondja azt, hogy elégedett az életében. És ez a keserűség, ez ott van az embernek a szívébe, ez egyre inkább átveszi a hatalmat, átveszi az ember életében az uralmat, e szerint látja a világot, és egyre inkább a sátán elfordítja az ember szemét az Isten felől, és valami rettenetes sötétséget látunk. Olyan ez a keserűség, mondjuk, hogy legyünk olyanok, mint a só, de ne legyünk olyan, mint az ecet. Mert az ecet a levesben az bizony keserűvé tudja tenni az egészet. Mert a keserűség keserűvé teszi az ember közönyössé, magányossá, és egyre inkább a keserű ember azt veszi észre, hogy valóban be van zárva, és nem tud onnan kitörni. És ezeket a dolgokat végignézzük, akkor tulajdonképpen a mai magyar társadalmat látjuk. A mai magyar társadalomban azt látjuk, hogy az emberek mindezeknek a hatásoknak ki vannak téve, mindezek a hatások uralkodnak is rajtuk, és tönkreteszik az életüket. És ezért van ennyi megsebzett ember, ezért van ennyi békétlen ember, ezért van ennyi feszültség, ennyi veszekedés, hogy szinte emberi észre már meg se lehet érteni, hogy miért jó embereknek a másiknak a lelkébe belegázolni, miért jó embereknek a másikat szenvedni, látni, miért nem tudunk egymáson segíteni. És én azt gondolom, hogy azért, mert a világ ebbe a sötét és gonosz módulatban van benne. És itt nő meg a mi felelősségünk, hogy mi keresztény emberek tudunk-e másképpen élni. Tudunk-e bizonyságot tenni arról, hogy nekünk valami másmilyen reménység van a szívünkben? Csak egy egyszerű dolgot hadd mondjak, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Mit csinálunk keresztény emberként, mikor a szomszéd asszony, vagy a szomszéd, vagy bárki, a munkatárs elkezd panaszkodni? Nagyon sokan bevett dolog, azt mondják, az semmi az enyémhez képest. És akkor mondják a saját bajukat. Látszik-e rajtunk, hogy nézd, ez az ember, tudom, hogy milyen gondjai vannak, mert nem tagadja le. De egészen máshogy néz a jövőre, egészen máshogy néz a családja életére, egészen máshogy néz az anyagi problémáira, mert van valaki az életében. Tudunk-e ilyenek lenni? És én ezt szeretném ezen az estén mindannyiunk szívébe helyezni, hogy ebbe a nagyon szomorú és nagyon-nagyon sötét világban, mert annyi áldás és annyi szépség lehetne, és annyira másképpen lehetne élni az életet. Ebben merjük megtenni azt, ami rajtunk áll. És talán úgy is mondhatnám, hogy nem is nekünk kell merni megtenni ezeket a dolgokat, hanem hadni kell, hogy a Szentlélek Isten munkálkodjon bennünk. És akkor azt nem bírjuk letagadni, ezt nem lehet elrejteni. Az látszik, az sugárzik az életünkben, hogy valami töbletünk van. És ezt kérem az Úr Istentől itt mindannyiunk életére, a testvérek életére, ennek a gyülekezetnek az életére, hogy így tudjunk sugározni. Így látszódjon, nekünk valami töbletünk van. Van egy élő Úr Jézus Krisztusunk. És így karácsonykor, és hogy fejezzem be ezzel, én nagyon-nagyon szeretek a hatalmas és diadalmas Jézus Krisztusra rámutatni. Mert ilyenkor talán minket is körbeleng egy ilyen hangulat, hogy a Jézuska, aki szegény, ott van a jászolba, aki is elesett. Nem, ő élő Úr, győztes, hatalmas Úr, akinek egy szavára a tenger elcsendesedett, egy szavára betegek gyógyultak meg, egy szavára démonok menekültek, amikor kilépett az őt elfogó emberek elé, és azt mondta, hogy én vagyok, akit kerestek, akkor a katonák hátra estek. Olyan ereje és olyan hatalma volt. És én abban hiszek, hogy ez a Jézus Krisztus most 2011 karácsonyán itt szeretne megérkezni hozzánk, ezzel az erővel. Hogy én megjövök, szeretném elűzni a békétlenséget, a haragot, az indulatot. Itt vagyok, megérkeztem. Hát így várjuk ezt a minket nagyon-nagyon szerető Jézus Krisztust. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, kérünk, bocsáss meg nekünk, ha sok mindent elrontottunk már az életünkbe, ha sok mindenbe kapaszkodtunk, pedig egyedül a Te kegyelmed az, ami igazán fontos, ami számunkra. Nem szeretnénk most más, mint hozzád jönni, kezedbe letenni az életünket, azokat a dolgokat is, amiket elrontottunk. Bocsánatot kérni, ha békétlenséget szítottunk. Bocsánatot kérni, ha indulatokkal voltunk tele. Eléd hozni mindent, és téged kérni, erősíts meg minket, és add, hogy a Te szavaddal, igéddel mi is megerősíthessünk másokat. Kérünk, így áld meg az elkövetkező hetünket, karácsonyi készülődésünket, így áld meg egész életünket, és hallgass meg minket, amikor együtt a Te nevedbe így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.